Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor szerint az Európai Uniónak támogatnia kell Donald Trump béketörekvéseit, ezért Magyarország nem járul hozzá Ukrajna uniós pénzügyi támogatásához. A miniszterelnök a migráció ügyében egy olasz vezetésű nyílt összeesküvést említett az illegális bevándorlás megfékezésére, a Pride kapcsán pedig úgy fogalmazott, ha törvénysértő vagy, fizetned kell. A magyar álláspontot a parlament rögzítette, Magyarország továbbra is támogatja, hogy Európa önállóan is képes legyen megvédeni a saját biztonságát, jelentette ki a kormányfő Brüsszelben a Patrióták Európáért pártcsoport EU csúcs előtti egyeztetésére érkezve. A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország támogatja a fegyverkezést is az európai biztonság érdekében. A kérdés az, hogy honnan lesz erre pénz. A mi javaslatunk, hogy mindenki tegye be a saját kasszájából a szükséges összeget, ne pedig az unió közös hitelfelvételéből állítsuk elő a forrásokat. Nem akarunk senkivel sem közös adósságba keveredni, húzta alá. Hozzátette, ha segíteni akar valaki, akkor tegye be a pénzt a közös európai biztonsági alapba. Mint mondta, Magyarország készen áll erre, a magyar költségvetés képes rá. Orbán Viktor kiemelte továbbá, hogy a csütörtöki csúcs találkozó egyik témája Ukrajna uniós tagsága lesz, és ezt majd sürgetni akarják, de Magyarország a leghatározottabban ellenzi. A migrációval kapcsolatban pedig azt mondta, a csúcs kezdete előtt a rebellis tagállami vezetők, akik nem értenek egyet a jelenlegi politikával, ezt is szeretnék megváltoztatni. Orbán Viktor szerint senkit sem fognak letartóztatni, aki részt vesz a Pride felvonuláson, de pénzbírságra számíthat az, aki megszegi a törvényeket. Éjszaka megjelent a kormányhatározat, melynek értelmében minden hazai településen bankautomatának kell lennie. Az indoklás szerint erre a lakosság pénzügyi szolgáltatásokhoz való akadálytalan hozzáférése érdekében van szükség. A csecsemőgondozási díjat munkavégzés mellett is igénybe lehetne venni a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogszabálytervezete szerint. A CSED extra július 1-jén lépne hatályba, az intézkedés pedig a folyó ellátásokra is vonatkozna, a tárca társadalmi egyeztetése bocsátotta a dokumentumot. Az elmúlt 35 év legnagyobb távhőfejlesztési programját indítja el a jedlikányos energetikai programmal a kormány, közölt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Szepek Gábor a Facebook oldalán azt írta, a program 96 milliárd forint értékű beruházást jelent. Visszavonta a Mikrohitel gazdaságfejlesztő pénzügyi ZRT működési engedélyét a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank emellett elrendelte a pénzügyi vállalkozás végelszámolását, miután a vállalat megsértette a hitelintézeti törvény előírásait. Új elnöke lesz az Államkincstárnak, Demkó Szekeres Zsolt váltja Bugár Csabát március 25-i hatállyal. Demkó Szekeres Zsolt eddig a kincstár általános elnök helyetteseként többek között a kiemelt fejlesztési projektek megvalósítását, az adatvagyongazdálkodást felügyelte. Júniusig elkészül a Budapest és Eszék közötti utolsó autópályaszakasz, és ezzel az északdéli európai közlekedési folyosó, az úgynevezett Korridor 5C teljes horvátországi része kész lesz, írta meg a Vecsernyi Liszt című horvát napilap. A magyarországi M6-os szakaszt a horvát határig már tavaly befejezték. Horvátországban egynapos figyelmeztető sztrájkot tartott a tanárok egy része, ha a pedagógusok a törvényben tervezetnél magasabb fizetésemelést követelnek. Szerbiában elfogadta a parlament a miniszterelnök lemondását, és ügyvezető kormány alakult. A képviselőháznak 30 napja van arra, hogy új kormányt válasszon, ellenkező esetben előrehozott parlamenti választást kell tartani. Törökországban őrizetbe vették a hatóságok Isztambul ellenzéki főpolgármesterét. Recep Tayyip Erdoğan török elnök legfőbb riválisát korrupcióval és terrorszervezet támogatásával gyanúsítják. Ekrem Imamoglu mellett az isztambuli rendőrség 99 embert gyanúsított meg. Az ellenzéki köztársasági néppárt puccskísérletnek nevezte a főpolgármester őrizetbevételét. Nem változtatott az irányadó dollár kamaton az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed. A döntés indoklása szerint a legfrissebb makrogazdasági mutatók alapján a gazdasági tevékenység továbbra is szilárd ütemben bővül, a munkanélküliségi ráta alacsony szinten stabilizálódott. Fokozatosan nyilvánossá teszi a JF Kennedy elnök elleni merénylet minden aktáját az amerikai elnök. A több mint 80 ezer irat elektronikus másolatainak első adagja kedd este vált elérhetővé. 6 magyar konzulis jelen lesz a Magyarország-Törökország Nemzetek Ligája futballmeccs helyszínén este Isztambulban, akik szükség esetén segítséget nyújtanak a szurkolóknak, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ismertetése szerint 1631 jegyet vásároltak meg az ezredik mérkőzésére készülő magyar labdarúgó válogatott drukkerei. Végül az időjárásról. Derült az ég, felhő sem lesz felettünk, így csapadék sem hullik, a szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Sands of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
Kedves hallgatóink, kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm dr. Szekér Nóra történészt, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára kutatási osztályának vezetőjét,
akivel folytatjuk a Kerengőben február 26-án a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából elhangzott beszélgetésünket.
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Történelmi Terheink című Szabad Egyetemének témaköreivel. Örülök, hogy előadásukon részt vehettem, amelynek legutóbbi találkozása február 19-én volt. Dr. Jób Máté, evangélikus lelkész, Forgács András író és Kustár György református lelkész, akiknek szülei egykor a kommunista rendszer ügynökei voltak. Érdekesek voltak ezek a személyes vallomások. Egy kutató szemével, az ön szemével. Miért fontosak ezek a beszélgetések?
Nehéz erre így röviden válaszolni, de nagyon fontosnak tartom, és itt a levéltárban már régóta tartunk olyan előadásokat, beszélgetéseket, amik nem szigorúan ilyen szakmai konferenciák és nagyon szakmaiság és a tudományosság mentén, hanem egy kicsit az a cél, hogy értelmezhetővé, közélet felé is megnyissa ezeket a témákat. Elsősorban azért is fontos ez, mert ha valaki kikéri például az iratanyagát, akkor ezeknek az iratoknak azért az értelmezése az nem magától értetődő. Általában, ha valaki meg szeretné tudni, hogy az állambiztonság vele, vagy akár a szüleivel milyen viszonyban volt, és akkor kiderül mondjuk, hogy ügynök volt. Hát ez egy traumatikus dolog. Vagy egyáltalán, hogy az állambiztonság milyen módon próbálta mondjuk az életét befolyásolni. Ezeknek az értelmezés, hogy az ember ezt helyén kezelje, ezt a nyelvet értse, egyáltalán ahogy ők az irataikat rendezték, ahogy egy emberhez viszonyultak az operatív terveik, tehát hogy ezt mind-mind megérteni, úgy gondolom, hogy ezt segíteni kell. Tehát aki ezt az iratanyagot megkapja, Isten hazaviszi, és ott marad ezekkel egyedül, akkor egy nagyon nehéz helyzetbe került. Én úgy gondolom, hogy a levéltárnak ez feladata, hogy ebben segítsen. Ha már odaadja az iratokat, akkor egy kicsit segítsen abba is, hogy ez miről szól. És egyébként, ha ezek megrázóak, akkor abban is segítsen, vagy próbáljon segíteni, hogy ez feldolgozható, és ez egy társadalmi probléma sokaknak, és nem benne hagyni abba, hogy bűnös volt az apás, stb. Stb. És hát igazából ez is volt az oka, hogy ebben a fél évben a történelmi traumákról tartunk egy beszélgetés sorozatot, aminek ez az első része volt, ez a beszélgetés, amit az Ügynök szülők árnyékában címet kapta. Ugye Jób Máté, evangélikus lelkész, egy olyan mentálhigiénés szakember, aki ebben segíteni próbál azoknak, akik ezzel szembesültek. Forgács András íróként megírta azt, hogy ő ezt hogyan dolgozta föl, amikor kiderült az édesapjáról, meg édesanyjáról, hogy az állambiztonságnak dolgoztak, és Kustár András református lelkésznek pedig az édesapjáról derült ki ugyanez, és hát hogy ennek a feldolgozása, és itt nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy tényleg ne történészi szempontból. Amikor ezt az előadásorozatot összeállítottuk, akkor egyrészt fontosnak gondoltuk azt, hogy itt nem minden az ügynök kérdésről szóljon. Tehát azt gondolom, hogy egy kicsit túl van dimenzionálva, és ebben van egy ilyen szenzációhaj, hászásra való hajlam, egy ilyen botrány dolog. Ugyanakkor valami olyan, ami kicsit feldolgozatlan magyarázatra szól, mindenki érintett lehet, és úgy gondolom, hogy ez egy borzasztó bonyolult, összetett probléma, ki lesz ügynök, miért lesz ügynök, ki milyen ügynök. Tehát ez önmagában még nem mond semmit, ezt tisztázni kell, és én nem azt akarom ezzel mondani, hogy itt nincsenek bűnök, de nem ott kezdődik a dologgal való szembenézés, hogy akkor kimondjuk, hogy na ezek bűnösök voltak, és akkor gondolkodunk tovább, hanem én úgy gondolom, hogy előbb tisztázni kell nagyon sok mindent. A traumával kell kezdeni, és akkor fogunk eljutni oda, hogy erről párbeszéd szinten tudjunk beszélni, és ne a bűnös és nem bűnös, az áldozat és az elkövető két kategóriáját lássuk csak. És a többi beszélgetésnél itt nem csak az ügynök kérdésről van szó, szóval, tehát itt a Magyarország, de az egész 20. század, a történelmi traumák minden napra jutnak. De ennek a kezdése azért esett erre a választás, mert a nyelv, hogy erről tudjunk beszélni. Ez rengeteg sok gátlást, gátat, frusztrációt tartogat, tehát hogyha már egy ilyen nehéz témáról tudunk beszélni, tehát ezért került ez az első helyre, akkor már nagyon sok mindenről tudunk beszélni.
Nagyon érdekes volt február 19-én, ez tulajdonképpen egy ilyen önfeltárulkozás volt a résztvevőktől, és ebben az ön gondolatai, segítő kérdései nagyon sokat számítottak a három előadónak. Kiderült, hogy a családban is ellentétet okozott. Maga az, hogy ők ezután elkezdtek kutatni, nem szólva arról, hogy milyen ellentétet okozott, akár szóba sem álltak egymással a testvérek, amikor például meg akarta írni, vagy erről nyilvánosan akart beszélni valamelyikük. Én most szándékosan nem használok neveket.
Jó. Igen, egyébként én azt gondolom, hogy tényleg borzasztó nehéz. Én magam érzem, hogy mennyire nehéz erről beszélni. Tehát aki egy ilyen helyzetbe kerül, hogy például kiderül az édesanyjáról, édesapjáról, szüleiről, vagy szeretteiről, hogy ügynökök voltak, ez annyira sok minden érzelem kerül itt elő, egymással ellentétes érzelmek, és egyáltalán hogy nyúljon ez az ember? Hogy rettenetes, tényleg ebbe, ha valaki belegondol, és az ügynök kérdésről beszélünk, és akkor ebbe is érdemes szerintem belegondolni, hogy ezt a gyerekek megkapják örökségül, és mit lehet ezzel kezdeni. Őnekik sok minden akkor válik világossá, ugye ez egy eltitkolt dolog, valaki ügynök nem beszél róla, természetesen, viszont mégis a család valahol ennek az eltitkolt dolognak a függvényében élt. Ez is hozzátartozik az ügynök témához, hogy az ügynököknek nagyon nagy része betegetett bele, tehát hogy számukra már a trauma ott kezdődött, és nagyon sokan lettek alkoholisták, lettek pszichésen, pszichoszomatikusan betegek ettől a feladattól, tehát hogy ügynöknek lenni nem volt jó. De a család ennek elszenvedője volt, anélkül, hogy tudta volna, hogy mi a probléma, hogy mondjuk az édesapja miért kerüli a társaságot. De ugyanakkor viszont ők is elkövetők voltak olyan szempontból, hogy ott van a családi találkozó, és kiderül, hogy a szeretett édesapja a legjobb barátaikról jelentett, és ezzel szembesülni. Tehát, hogy ez tényleg egy rettenetesen nehéz dolog és traumatikus dolog. És akkor itt feljön, hogy az embernek ilyenkor gyerekként mi a dolga? Védje az édesapja megsérült becsületét, vagy egyébként amúgy ugye ezek kiderülnek, ez nyilvánosságra kerül, akkor ő ezt hogyan kezelje? És egyébként pont Forgács Andrással beszélgettünk erről még a nyilvános beszélgetés előtt, hogy amikor benne megfogalmazódott az, hogy na ebből ír, de ugye Eszterházi esetében is a javított kiadáson is előjött, hogy hogy tehet ilyet, hogy a saját napjáról megírja, hogy ő ezt így megírja, mint író, hogy hát ez egy árulás az apával szemben, vagy az anyával, de hogy valójában egyébként ez egy védelem is. Tehát azáltal, hogy én a szeretett fiú, aki azért mégiscsak érzelem köt, meg tényleg részese vagyok ennek a történetnek, hogy én írom meg, ezáltal az az olvasat, az az értelmezés, az az empatikus értelmezés kerül a nyilvánosság elé, ami már nem ez a bűnös, nem bűnös csak és feltétlenül. Tehát, hogy már egy árnyaltsággal kerül az a nyilvánosság elé, amit egyébként amúgy is a nyilvánosság elé került. Tehát én azt gondolom, hogy amikor valaki ezzel a nyilvánosság elé lép, akkor ezzel nem feltétlenül elárulja az apját, hanem ezzel gyerekként egy védelmezője is az édesapjának. Tehát, hogy ez is ehhez a dologhoz tartozik, de egyszerre mind a kettő is természetesen. És ez is talán érzékeltet, hogy ez egy mennyire nehéz dolog. Ha valaki például elolvassa Forgács Andrásnak a könyvét, vagy Eszterházinak a javított kiadását, de még sorolhatnánk, mert több mű dolgozik ezzel a problémával, hogy azért tényleg ott érződik az, hogy a szeretet nézőpontjából hogyan lehet ezt kezelni, hogyan lehet ezt feldolgozni. És én nagyon fontosnak tartom Eszterházinál, de Forgács Andrásnál is, hogy nem nagy magyarázkodást ér az ember, vagy mentegetőzést, vagy szerecsemmosdatást, hanem benne van a fiú felháborodása, a szégyen, hogy ezzel mit lehet kezdeni, de ugyanakkor tényleg ott van a gyereknek a feltétel nélküli szeretete. És ez, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenet, amit csak a gyerek tud megírni adott esetben.
Segítő szándékot is éreztem mind a két lelkész részéről, illetve az író részéről is. Rengetegen voltunk, akik hallgattuk, És én azt gondolom, hogy ezek a beszélgetések, vagy ezek a megjelentetett könyvek, akik esetleg hasonló helyzetben vannak, nyilván volt a hallgatóság között is olyan, aki hasonló helyzetet élt meg, nem tudom, de nyilván segíti abban, hogy ő a saját édesapjához, vagy nagyapjához, vagy nagyanyjához, hogy forduljon. Azt éreztem, hogy néha, amikor így elgondolkodtak az előadók, akkor az ön kérdései segítették tovább lendülni, újra megnyitottak egy-egy emléket, egy-egy történetet.
Nagyon örülök ennek a felvetésnek, hogy ez a segítő. Amikor ezt a beszélgetést elkezdtük szervezni, Jobb Máté, evangélikus lelkész, de mentálhigiénés szakember is, aki a SOTÉN, a Mentálhigiénés Intézetnek a docense, és neki a szakterülete a kollaboráció transzgenerációs problémái. Tehát kifejezetten lényegen maga ez a probléma, ez a történelmi trauma az, amivel ő foglalkozik. Én őt kértem, hogy segítsen ebbe, hogy segítsen jó beszélgető társakat találni. Ő ajánlotta a két résztvevőt, és már ugye a Máténak is, Jobb Máténak is a küldetése, mondjuk így, vagy a hivatása, hogy hogy segítsen. És akkor először összeültünk így, hogy a beszélgetés részleteit megbeszéljük, akkor Kustár György részéről, Falgas András részéről is megfogalmazódott, hogy nagyon nehéz erről beszélni, még akkor is, ha az ember erről egy könyvet írt, de azért vállalják, mert úgy érzik, hogy üzenetük van. A magukkal való kérdést ők rendezték, vagy rendezik, de hogy ez annél több. Tehát, hogy bizonyos értem, egy társadalmi felelősségvállalás. Tehát, hogy erről beszélni tudjunk, ahhoz tényleg nyelv kell. A nyelv nem egy magányos dolog, az egy közösségi dolog. És tétje van olyan szempontból, hogy meg tudunk-e birkozni ezzel a feladattal. Ha meg tudunk birkozni ezzel a feladattal társadalmi szinten, és egy olyan szintre tudjuk emelni ezt a problémát, hogy nem csak a szenzáció meg a botrány, akkor úgy gondolom, hogy egy történelmi próbatételen helytáltunk. Tehát, hogy az áldozatoknak már volt értelme.
Ezt a beszélgetést az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában rögzítjük, és ezt most azért mondanám kedves hallgatóinknak, hogy itt lehetőség van kutatásra, az áldozatok kutatására, de azok kutatására is, akik jelentéseket írtak az áldozatokról, vagy éppen az áldozatok életéről.
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár az rendszerváltozás következményeként született levéltár, és egy kicsit kuriózumnak is mondható a levéltárok között, ugyanis azért is hozták létre, hogy azoknak az embereknek, akik úgy érezték, hogy ők a kommunista diktatúrában megfigyelt személyek voltak, vagy bármilyen formában az állambiztonság, az államvédelem az ő életüket befolyásolta, nehezítette, joguk van arra, hogy ezt megtudhassák. Tehát ez az úgynevezett információs kárpótlás. És ez az a levéltár, az, ami erre lehetőséget ad. Tehát bárki, aki állampolgári jogon ide bejön, meg kikéri azokat az anyagokat, amik rá vonatkozó állambiztonsági anyagok, azt összeállítják neki, és fényvásolatban megkapja. Ugyanúgy az egyenesági leszármazottak is megkapják ezt az anyagot, de minden kutató, aki ezzel a korszakkal foglalkozik, kutatásokat is végezhet ebben a hatalmas iratanyagban. Hát ez 5,5 iratfolyókilométer iratanyag, de hát 1945 és 90 között a politikai rendőrség legkülönfélébb intézményei, meg testületei által keletkeztetett iratok vannak itt. És hát azt gondolom, hogy a magyarországi 20. század története ezek nélkül, az iratok nélkül nem lenne megismerhető. Sajnos, azért, mert ez azt is mutatja, hogy ebben a korszakban, és itt hát különösen a kommunista diktatúra időszakában, az állambiztonságnak olyan fontos jelentősége volt, meg olyan szervesen része volt a társadalmi élet háttérből való ellenőrzése, olyan szervesen része volt a rendszer működtetésének, és akkor nem is beszélve a 50-es évek koncepciós pereiről, ez már a történelem formálásában is egy meghatározó szerepkört jelentett. Tehát ez jelenti azt, hogy ez az iratanyag, ez nem csak az állambiztonságról szól, meg a titkos szolgálatok működéséről, hanem bizonyos értelemben a magyar társadalomról is képet kapunk belőle, meg magáról a politika történetről is.
Engedje meg, hogy megkérdezzem, mivel folytatódik a Szabad Egyetem sorozata az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára szervezésében és ezen a helyszínen?
Március 19-én lesz az a beszélgetés, ahol a katolikus, a református és az evangélikus egyház egy-egy képviselőjét hívtuk meg, Várszegi Asztrika a katolikus egyház részről, Mirák Katalin az evangélikus egyház részről, és Kis Réka a reformátusok képviseletében, és arról fogunk beszélgetni, hogy maga az egyház, itt ugye a közösség, tehát hogy nem az egyén, hanem a közösség hogyan élte meg ezt a kommunista diktatúrát. Olyan egyházi közösségekről van szó, akik jellegükből adódóan a rendszer ellenségei, potenciális ellenségei, és hogy számukra ez a beilleszkedés ebbe a tőlük elemilyen idegen rendszerbe, ez milyen kompromisszumokkal járt, milyen kollaborációs terhek nyomják a lelküket, ezzel ők hogyan néztek szembe. Adott esetben ezek mennyire öröklődtek tovább, ezek a terhek, hogy mennyire nyomja őket még akár ma is ez a probléma, és egyáltalán milyen stratégiákat dolgoztak ki. És hát ez megint egy nem könnyű kérdés, és ezúton is nagyon köszönöm a három résztvevőnek, hogy vállalták, mert ők itt maguk egyházát is képviselik. És egyébként itt is talán érdemes elmondani, hogy az egyházak részéről ez már 90-ben elkezdődött. Az evangélikus egyház jutott a legmesszebb, akik egy bizottságot alakítottak, és rengeteg kötetelt elemzést végeztek. De azért ez egy feladat. Ez feladat még mindig, és ez nem egy lezárult feladat. Ezt követi majd Biba István lányával egy beszélgetés, ahol egy olyan ember meséli el a történet, aki abszolút gyerekként élte meg ezt a rendszert. Az édesapja börtönbüntetése általános iskolás volt, amikor ezt megélte. 1956 eufóriája, hát elsős általános iskolás kisgyerek volt. De ugyanakkor ebben nőtt föl, hogy ő egy börtönviselt, üldözött rendszer ellenségének a gyermeke, és ennek minden nehéz és hát meg kellett azt is élnie, hogy hosszú ideig egy halálra ítélt státuszban volt az édesapja. Tehát ez is egy trauma, és hogy ennek a traumának a megélése is, és hogyan lehet ezzel együtt élni, ezen túllépni. Úgy gondolom, hogy ebben még egy külön érdekesség, hogy Bibó István egy nagyon nagy tekintély. Tényleg egy olyan személy, aki ahogy a diktatúra egyre gyengült, Bibó István nagysága egyre inkább szóhoz jutott. De hát ő egy börtöntöltelék lányaként nőtt föl, és egy hatalmas tiszteletnek örvendő személynek a lányaként lett felnőtt. Tehát ez is megint egy nehéz feladat, hogy azt gondoljuk, hogy ez olyan magától értetődő. Ez is egy kihívás, ezt mind integrálni és a helyére tenni. Ennek a fél évnek a beszélgetés sorozata Varga Ágota és Széchenyi András beszélgetésével zárul. Varga Ágota filmrendezőként több olyan filmet készített, ami ezt az ügynökérdést, egyáltalán ezt a Kádár rendszernek a megnyomorított emberi sorsait dolgozza föl. Talán a Tartó Tiszta legismertebb film ebben a sorozatban, de a Megbélyegzetten című gyönyörű film is erről szól. Széchenyi András pedig az Oral History műfajának egyik szakértője, és itt a kibeszélhetőségnek az útjai, a lehetőségei, akár a film, a művészet, akár egy ilyen életinterjúban, egy ilyen belső útja annak, hogy az ember a lehető legmélyebb szintig elmesélje azt, hogy mi történt vele. És hát nem szeretnénk ezt most ezzel a négy beszélgetéssel lezárni, mert ez még rengeteg témát, rengeteg kibeszélendő kérdést rejteget, tehát szeretnénk ezt folytatni.
Gondolom, hogy a rádióhallgatók közül, akik részt vettek, emlékezetes maradt számukra az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára által szervezett 1984 című konferencia. Ugye most frissek még ezek a szabad egyetemi előadások, de azért hadd kérdezzem meg, hogy milyen visszajelzéseik vannak például az 1984 című konferencia kapcsán, vagy milyen visszajelzést, hatást várnak? Hogy növekszik a kutatók száma? Többen érdeklődnek majd a családjuk iránt? Vagy inkább megijednek a feladat kihívásától?
Amit az ember érzékel, hogy egyrészt van egy nagyon erős igény arra, hogy ezek a témák, ezek a kérdések kibeszélésre kerüljenek. És amit mi tapasztaltunk, hogy sokkal inkább a beszélgetésre van igény, mint adott esetben egy előadás, amire a reflexióra nincs lehetőség. Tehát, hogy nagyon sok minden ez alatt a 30 év alatt már elhangzott, megírásra került, feldolgozásra került, de az, hogy ez társadalmi szinten egy párbeszédet indítson el, erre én úgy érzem, hogy tényleg van igény. És egy magas szinten, tehát, hogy nem csak a címlapsztorik szintjén, hanem ez a megértés szint, hogy gondoljunk csomó mindent újra, helyezzük el újra, és az őszinteség iránti igény. Tehát az ügynökök gyermekeinvel készült beszélgetésen is, amilyen visszajelzések érkeztek, hogy nagyon-nagyon hálásak voltak azért a résztvevők, hogy őszintén mondták el az érzéseiket. Tehát amikor például elmondta egyikük, hogy őt felszabadította az a tudat, hogy az ő mítikus apja is hibázhat. Tehát, hogy itt nem a klisék, meg a társadalmi elvárás, hanem az őszinteség.
Kedves hallgatóink, dr. Szekér Nóra történésszel, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára kutatási osztályának vezetőjével a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsor vezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only all my life. Buying, buying what you need. You got the 9 to 5, but baby, so do I. So don't be thinking I'll be home and making up a pie. I never learned to cook, but I can fight a hook. Sing along with me, sing, sing along with me. Hey, you gotta know how to treat me like a lady, even when I'm acting crazy. Tell me everything's alright. Apologize, and maybe then I'll let you try and rock my body right. Even if I was wrong, you know I'm never wrong. Why disagree? Why disagree? Side of the bed. Hey. Open doors for me and you might get some kisses. Don't have a dirty mind. Just be a classy guy. Buy me a ring. Buy me a ring.
Én a tengerpartra vágyom, ahol a lágy szél lesz. Semmi stressz, nekem a forgalom tudom, hogy általom, nekem sem kell, ha szól a jazz.
Hogyha szól a társaságra vágyom, ahol az ember párt szerez.
Oh, yes.
Nekem a hallgatás önfeláldozás, nekem
társ kell, ha szól a jazz. Legyen elég gyors.
des Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja elmélkedését a mennyországról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Azon is érdemes gondolkodnunk, hogy a mennyországban a boldogság nem egyenlő a lelkeknél. Firenzei zsinat óta dogma, érdemeitől függően részesül a boldogságban a lélek. Tehát amilyen érdemeket szerzett itt a földön, attól függően részesül az örök boldogságban. Máté evangéliumának 16. fejezetében a 27. versben ezt olvashatjuk, Isten megfizet mindenkinek a tettei szerint. Tehát ezt a fizetséget ott megkapjuk. De erre utalnak a minnákról, a talentumokról szóló tanítás is. Érdemeink jutalma a mennyország és Isten ajándéka. Azért sem egyenlő a boldogság a mennyországban, mert az emberek befogadó képessége különböző. Annyit kapunk a végtelen jóból, amennyit be tudunk fogadni. És annyit tudunk befogadni, amekkora az edényünk, hogyha ilyen képszerűen akarjuk érzékeltetni, mert nekünk szükségünk van ezekre az emberi képekre. Jézus is beszél Faustina nővérnek erről az edényről. Annyit tudunk meríteni Isten végtelen irgalmából, amekkora a bizalmunk. Ez az edény a bizalom, itt a földön a hit. És itt a hit remény szeretet által tudjuk növelni ezt az edényt, ami majd be tudja fogadni a mennyországban a mennyei boldogságot. Kis Teréz úgy tanít erről, hogy azt mondja, a mennyországban mindenki telve van boldogsággal, ugyanúgy, mint ahogy egy pohár is teljesen telve tud lenni folyadékkal, de azt mondja, nem mindegy, hogy mi van tele. Egy gyűszű, egy pohár, egy vödör, vagy egy hordó, vagy egy tenger. Mindegyik tele van, egyikből sem hiányzik semmi, csordultig van, de az, hogy mennyi a befogadó képessége annak az edénynek, az attól függ, hogy mennyire tágítottuk ki Isten kegyelmével és a mi igyekezetünkkel, törekvésünkkel itt a földön ezt az edényt, ami a lelkünk. De az is igaz, hogy ez az egyenlőtlenség nem fog kiváltani semmiféle irigységet a mennyországban, mert mindenki a teljességet kapja. Nem is kíván többet, mert nem tudna többet befogadni. Meg kell értenünk, hogy ezt a befogadó képességet itt a földön tudjuk növelni, és kell is növelnünk. Nem elégedhetünk meg azzal, amit hallok néha, hogy ó, csak én bekerüljek a mennyországba, ott a legkisebb sarokba majd meghúzódok. Nem ez a tervünk, hanem az, hogy minél nagyobb boldogságban, minél nagyobb dicsőségben, Istenhez minél közelebb, amennyire lehetséges, együtt legyünk az Úrral. Ne tegyük a lécet alacsonyra. Tegyük a legmagasabbra, tegyünk meg mindent, ami emberileg lehetséges, kérjük az Urat, hogy segítsen ebben, és a többit rábízzuk a Jóistenre. Nem mi legyünk az akadálya a kegyelemnek, mert sokszor mi akadályozunk meg az Istent a kis lelkűségünkkel, a kis hitűségünkkel, a korlátoltságunkkal, hogy nagy dolgokat vigyen végbe általunk és bennünk. Legyünk nagy bizalommal az Úr iránt. Jézusom, bízom benned. Most beszéltem éppen valakivel, aki hitválságában van, és azt mondja, hogy eljutottam oda, hogy nem tudok bízni az Istenben. És miközben ezt a telefonban mondta nekem, pontosan akkor olvastam a magam előtt lévő irgalmas Jézus kép alján, hogy Jézusom, bízom benned. Ez a furcsa egybeesés, ez úgy megdöbbentett engem is, és hát imádkozom azért, hogy ez a bizalom, ez visszajöjjön ennél a léleknél, és még egy sokkal magasabb fokon jöjjön vissza. Viennai Szent János mondja, a tiszta lelkek alkotják az Úr Jézus környezetét. Minél tisztább valaki a földön, annál közelebb lesz Istenhez a mennyben. Milyen tisztán láttak már a szentek itt a földön, és mennyire pontosan tudták, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy már itt a földön is, meg aztán majd odát a mennyországban is egyre közelebb legyünk az Istenhez. Adatott nekünk egy bizonyos idő, amit nem tudunk, hogy mennyi, és hogy mennyi van még hátra. Vegyük komolyan az üdvösségünket. Felelősek vagyunk az üdvösségünkért, és itt még nagyon sok mindent tehetünk. Gondoljunk bele, hogy mit tennénk akkor, ha tudnánk, hogy egy hét múlva meghalunk. Mennyire kevés lenne már az idő, vagy úgy gondoljuk, hogy kevés már az idő. Eszembe jut Néri Szent Fülöp, akitől milliárdozás közben megkérdezték, hogy te Fülöp, mit csinálnál, hogyha most megtudnád, hogy 5 perc múlva meghalsz? Azt mondta, hogy biliárdoznék tovább. Föl volt készülve. Minden megtett az üdvösségért, amit emberileg tehetett. Ismerjük az életét, csodálatos élet. Remélem, hogy jól emlékszem, hogy ő mondta ezt. vagy őről szól ez a legenda. Ha véletlenül nem, akkor elnézést kérek, mert sokszor a szentek dolgai már keverednek az emberben, de ugyancsak róla mondják, hogy gyónt egy másik atyánál, kijött a gyóntatószékből, visszaszaladt, újra letérdelt, és az atya mondja, hogy hát Fülöp, mit akarsz, most voltál itt az előbb. Igen, de azóta gondoltam egy rosszat. Ő már ezzel se tudott együtt élni. Megtapasztalta, milyen tisztán élni, és nem akarta magát bepiszkolni semmivel. A mennyország mindenek felett Isten. Isten szeretete, ízlelése, élvezete, vagyis Istennel való teljes, ám véget nem érő betöltekezés. Minél jobban szerette Istent a lélek a földön, minél közelebb jutott a tökéletesség csúcsához, annál jobban szereti, és annál teljesebben fogja fel Istent a mennyben is. Nem mindegy, hogy egy nap mennyit foglalkozunk Istennel, mennyit imádkozunk, mennyit elmélkedünk, mennyi jót teszünk Krisztusért, Krisztus nevében, mert minél jobban megismerjük, annál jobban szeretjük, és annál közelebb jutunk a tökéletesség csúcsához. Legyetek tökéletesek, mint az én atyám is tökéletes. Törekedjünk az életszentségre, a tökéletességre, és minden nap tegyünk meg mindent azért, hogy ezt egyre inkább elérjük. János evangéliumában olvashatjuk a 14. fejezet első versében. Ne legyen nyugtalan a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek és helyet készítek nektek, újra eljövök és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hisz ismeritek oda az utat, ahova én megyek. Eddig az idézet. Jézus Krisztus el akar vezetni minket az örök életre, el akar vezetni minket az atyához, és már itt a földön egyre közelebb akar vezetni minket az ő országához. A mennyország a hiányérzet hiánya is, szokták mondani. Nincs már semmi, ami hiányozna az életünkből, a tökéletes boldogságunkból. Ott megtapasztaljuk ezt a hiány hiányát, de már itt is megízlelhetjük az előízét. Szoktam gondolkodni magamban, hogy vajon mi hiányzik itt nekem még a földön? Milyen hiányérzetem van? És az Úrral szoktam megbeszélni, hogy Uram, most add, hogy őszinte legyek magamhoz, mert azért én nem mindig vagyok őszinte magamhoz, hogy most tényleg őszintén valljam be magamnak, hogy mi hiányzik itt nekem a földön? Mitől lennék én itt még boldogabb? És újra rá kell jönnöm, hogy semmi nem hiányzik. Egyedül ő, Jézus Krisztus hiányzik nekem, és egyre inkább szeretném, hogy befogadjam őt, ő pedig engem. És a világból így semmi nem hiányzik, ami engem boldogabbá tenne. Egy kicsit megérezhetjük már itt a boldogság és a mennyország előízét Jézus Krisztussal. Mi a mennyországra lettünk teremtve, és ez a végső célunk. Kérjük a szentek segítségét, leginkább Szent József és a Szűzanya segítségét, hogy eljussunk a végső célunk beteljesedéséhez, eljussunk a mennyországba. Jézusom, te látod, hogy milyen gyengék vagyunk, hogy magunktól csak elesni tudunk. Erősítsd meg a lábainkat, és lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta elmélkedését a mennyországról. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Most elhangzott adásunkat ma este 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 50 perctől is megismételjük.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!